Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora.
Takács Tamással.
És Dankó Bencével, és a mai műsorban nagyon izgalmas, sokak szerint megosztó, de szerintem idővel egyesítő témát hoztunk, ugyanis Budapest 30. lett azon a 36 európai város sorba rendező listán, ahova az egyes városok annak alapján kerültek fel, mennyire gyermekbarát a közlekedési rendszerük. Gyermekbarát mobilitás városi rangsort május közepén publikálta az Európai Közlekedés és Környezetvédelmi Szövetség által koordinált Tiszta Városok kampány. Ez 36 európai város reprezentatív pillanatképét mutatja be annak alapján, közlekedést érintő döntések meghozatalatakor mennyire helyezik előtérbe a gyerekek érdekeit. Ezt május 29-i cikkébe írta a Kubit, mi pedig ebben a műsorban arra vállalkozunk, hogy kiderítsük, tényleg kell egy gyerekbaráttá, családbaráttá tenni a fővárosban, illetve Magyarországon a kerékpáros infrastruktúrát, és ezt megpróbáljuk leginkább a felnőttek szemszögéből vizsgálni, önző módon. Egyébként azt hallhattátok korábbi műsorban, hogy Tamás is és én is gyakorló apukák vagyunk, bicajozunk gyerekekkel a városban, de izgalmas kérdés az az lesz, hogy a felnőtteknek miért jó az, ha családbarátabb a kerékpáros infrastruktúra, és ebben a segítségünk Bicók Péter lesz, ő a vendégünk ma.
Hello, sziasztok!
Ő a Város és Mobilitás Intézetnek az ügyvezetője, és a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának a tagja. Kezdjük egy kicsit távolról, meg kizumolva Budapestről. Magyarország a kerékpárhasználati statisztikákban Európában élen jár. Ha azokat az adatokat nézzük, hogy a lakosság milyen arányban használ rendszeresen heti szinten kerékpárt, akkor én úgy tudom, hogy elég előkelő helyen állunk, negyedik, ötödik, mennyire egyenletes ez az arány, meg ez a viszonylag magas arány az országban, mert ez igazából jól hangzik, olyan, mintha így hátra lehetne dőlni, hogy jaj, de jó, igazából aki akar, az bicajozik és bicajjal közlekedik.
Igen, ez azért jól mutatja, hogy a európai városok hogyan fejlődtek, és ebben hát pont egy lemaradás, amit hát ki kéne használnunk, azt kell, hogy mondjam. Ez főleg ugye hát vidéki kisebb városok, kisebb településekről van szó, ahol magasabb ez az arány, és valóban ugye Hollandia után Magyarország az a második így az európai ranglistán. Ez alapvetően arról szól, hogy az autó dominanciája ezekben a területekben még kevesebb. És van ugye egy olyan tradíciónk, mivel főleg ugye ez síkterepeken történik ez a kerékpáros közlekedés, hogy alapvetően arról van szó, hogy hát még sokak még úgy döntenek, még használják a kerékpárt, de hát sajnos azt látjuk, hogy ez csökkenő tendenciát mutat, tehát alapvetően arról van szó, hogy egyre inkább csökken az a fajta előnyünk, amit kihasználhatnánk, ezt arra gondolok, hogy kulturálisan, hogy át tudunk-e lépni alapvetően egy olyan fejlődési pontot, mert minden más városban, nagyvárosban, kisebb városban, településen, Európában azért az volt tapasztalható, hogy elérte azt a szaturációs pontot, hogy most már nem lehet autóval közlekedni, mert annyira nagy a dugó, hogy akkor visszatértek arra, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi van a kerékpárral. Egyébként Hollandiában is abszolút ez volt a folyamat. A 70-es években pont, hogy volt egy ilyen vízválasztó, hogy most akkor lebontjuk el az utcáinkat, és nagy sugárutakat építünk, és erre is van egyébként példa. De hogy generációsan annyiban könnyebbség volt, hogy ugyanaz az egy generáció tapasztalta meg, hogy milyen volt mondjuk a gyerekkorában kerékpárral vagy gyalogosan közlekedni, és ez a generáció mondjuk 10-20 éve később pedig hát megfulladt az autó, hát a füsttől is, de főleg a helytől. Ugye itt arról volt szó, hogy a második világháború után hát sokkal gyorsabban fejlődött a holland gazdaság, mint errefelé ugye Kelet-Közép-Európában, és például 56 és 64 között meg háromszorozott az autók száma Hollandiában, vagy Amsterdamban például. Még az is hozzáteszem, hogy nem olyan széles sugárútjaik voltak, mint amit mi kiépítettünk a 19. században, hanem az a, hát a középkori városstruktúrák, és ezekben nem nagyon fért bele plusz hely. Tehát alapvetően az nekünk most egy, hát sajnos nehézség, hogy azokat az útpályákat kiépítettük a 19. században, tehát most gondolok akár arra a standardra, hogy mondjuk a nagykörútnak ugye az a, hát eredetleg francia méretei vannak, ami oda vezethető vissza, hogy egy lovaskocsinak ne kelljen ugye rükverzbe hátrafelé tolatni, hanem egy mozdulattal meg tudjon fordulni. És hát ezeket a széles utakat így folytattuk máshol is, Váci út, vagy mehetni Küllői, stb. Hogy mivel ezek szélesek, hát ugye lassan növekedett a gépjármű forgalom, és hát így hozzászokott az a generáció, hogy hát mindig is autók voltak, pedig hát még, hogyha mondjuk a nagyapáinkat megkérdezzük, akkor az már más tapasztalatok lennének.
Ez talán nem csak városi legenda, hogy a 70-es, 80-as években effektíve, vagy szüntettek meg Budapesten kerékpáros utakat, meg kerékpársávokat, arról beszélve, hogy a modernizáció útja az, hogyha az autós közlekedésnek biztosítanak minél több teret?
Így van, és tehát, hogy amikor ez a, még mindig volt hely, ugye, ahhoz, hogy akkor bővítsük az a forgalmi sávokat.
Egyébként, bocs, még ezzel egybevág, hogy arra van esetleg adat, hogy ugye a nagyvárosokat tekintve más európai nagyvárosokhoz képest Budapest hol helyezkedik el egy ilyen ranglistán?
Van, főleg most arra mondok, hogy arra is van, ugye egy tök jó tanulmány készült arra, hogy a Covid óta hol fejlődött gyorsabban és hol lassabban. Egy ilyen eléggé egyenes vágás van Európában. Nyugat és Észak-Nyugat-Európában sokkal gyorsan felpörgött az utóbbi 5 évben, míg errefelé, hát azért voltak mondjuk felfestések, ilyesmi, de sokkal lassabban tehát haladunk.
Mik például a top városok, és mondjuk mik a kikullognak a végén a sónak.
Tehát, hogyha nem az abszolút, hanem a deltát
nézem fel, hogy gyors.
Párizs, abszolút Párizs. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, 10 évvel ezelőtt volt Párizsban, és megnézi most, az két különböző városról van szó, és az a megdöbbentő, hogy milyen mértékű és milyen mennyiségű fejlődés történt az utóbbi, hát főleg az utóbbi 5 évben látszik igazán, de előtte már azért készültek persze annak folyamatok, de pont a Covid az, ami megdobta.
Pár mondatban foglalod össze, hogy mi történt Párizsban, mert szerintem ez nem egy köztudomású dolog, hogy mi az a fejlődés, amiről te beszélsz?
Hú, hát ezt listáznom kéne, mert tényleg azt gondolom, hogy nem lenne korrekt, hogyha valamit kihagynék. Van egy nagyon rövid videóm, szerintem Facebook, Instagram, ilyesmin, hogy össze is szedte valaki, és azokat én is továbbítottam. Hát több 100 kilométernyi védett kerékpárút alakult ki. Maga kerékpárút az csak egy mellék dolog, mert mellett nagyon sok teret átadtak a gyalogosoknak, zöld területeket alakítottak ki, a parkolást, ha jól emlékszem, 70 ezer parkolót szüntettek meg, tehát nagy számokról beszélünk, ami mind most zöld, vagy köztér, amit lehet használni, nem tudom, kávézásra, bármire. Emellett az iskola utca programot úgy elindították, hogy most már több mint 300 olyan utca van, ahol nincsen gépjármű forgalom, legalább a reggeli órákban, vagy a délutáni órákban, amikor beszéltünk később, hogy tehát ez is olyan kevés nulla volt ugye a Covid előtt. Úgyhogy alapvetően hát látszik, hogy az ilyen gyors, és ugye eleinte sok kerékpárút, vagy sok ilyen kialakítás, ilyen taktikus eszközökkel történt, hogy ezek sokkal hatékonyabbak tudnak lenni politikailag, hiszen nagyon gyorsan átállnak az emberek, és mivel kénytelenek új megoldásokat találni, hogyha ezt gyorsan kialakítod, akkor sokkal többeknek lesz vonzó, hiszen nem arról van szó, hogy apró kicsi részletekben kiépül egy új szakasz ahhoz, hogy tudják elégpározni, és mondjuk akkor na, még 200%-nyi embert elértél, hanem egy egész hálózatot építettek át egy éven belül alapvetően. És ami azt jelenti, hogy hát nagyon sokakat tudtak azzal elérni, hogy egyik helyről az egész hálózatot el tudja érni a város másik részét. És ezáltal ugye hát politikai tőkét is kovácsol így a város ezeknek a folyamatoknak, hiszen hát egy éven belül az emberek megtapasztalják, hogy ja, így is lehet élni, akkor mi nem menjünk ebbe az irányba.
Bocsáss meg csak, hogy jól értettem-e, és ugye itt a konfliktus helyzet szempontjából nagyon fontos, hogy mondhatjuk azt, vagy megtörténhet az, hogy azt mondjuk egy adott városrésze, vagy egy adott egységre, hogy itt nincs tovább autóforgalom, és zöld területeket alakítunk ki, és tehát teljesen mindegy, és második lépésben, most ha logikai következményként nézzük, akkor ugye az egyetlen lehetőség lesz a kerékpáros közlekedés, és ez teljesen más, mint amit sokszor például itt Budapesten tapasztalunk, hogy gyakorlatilag az autósokat állítják szembe a kerékpárosokkal egy olyan megosztásban, hogy most hülyén hangzik, de elvesszük a helyet az autósoktól. Tehát amikor ugye egy zöld területen kialakulhat a kerékpáros közlekedés, mint egyetlen alternatíva, az egy teljesen más érzés bárkinek.
Hú, itt azt hiszem három gondolatom volt. Igen. Első körben az, hogy ugye nálunk mi nagyon sok esetben arra gondolunk, hogy ó, hát sportolni vágyó, vagy a gyerekével szórakozni vágyó bolond apukákról van szó. Miközben ugye a kerékpár az csak egy közlekedési eszköz, tehát abszolút közlekedésről van szó, arról, hogy éppen el kell mennem A-ból B-be, mert föl kell vennem, el kell mennem bevásárolni, vagy el kell vinni a gyereket az óviba, vagy nem tudom, bármi. És pont ezért ez egy nagyon funkcionális, tehát egy haszon van abban, hogy megyünk oda. És arról van szó, hogy hogyan tudjuk ugye ezt kialakítani tömegeknek. És főleg ugye első körben arra lőnek ezek a városok, hogy megteremtsék ezt azoknak a lakosoknak, akik hát egyébként elég sűrűn laknak együtt, közel laknak egymáshoz. Ez egy valid alternatíva számukra, hiszen nem arról van szó, hogy 30 kilométert kell betekerni a városba, tehát nem ezekre kell lőni először, hanem hogyan tudjuk a várost...
Menjünk el az óviba a gyerekkel.
Igen, tehát a rövid utakat alakítsuk, a rövid utaknak adjunk teret. Azokat kellene ugye elérnünk, akik jelenleg autóban ülnek. Tehát nem felfesteni kéne sávokat azoknak, akik már most is kerékpároznak. Ők már most is kerékpároznak. Tehát, hogyha gazdasági oldalról nézem, az egy pénzkidobás, bocs, ugye ezt mondom, de pénzkidobás azoknak felfesteni a kerékpárutakat, akik már most is kerékpároznak, hiszen hát ők kerékpároznak. Tehát, hogy ők már megtették, amit kb. Így szeretnénk, hogy elérjünk a városi társadalom szempontjából.
Azt mondod, tehát, hogy az infrafejlesztéseknek, meg ennek az egész folyamatnak most azt kell nézni, hogy úgy térüljön meg, hogy új embereket vonzanak be a bicajos közlekedésbe.
Pontosan. És ugye ebből a szempontból viszont azt kell néznünk, hogy mi az, ami hát a jelenleg autózó anyukának, vagy a jelenleg papataxizó, mamataxizóknak megfelel, hogy amikor éppen a gyereket be kell vinnünk az iskolába, vagy bárhova, hogy ő nekik mi az, ami megfelel, mert hogyha őket nem érjük el, akkor ők pont ezt fogják egyébként megtapasztalni, mint mondasz, hogy hát ott elvettek egy sávot, és közben nem használja senki, vagy hát én nem tudom használni. Tehát itt lehetőséget akarunk adni a lakosoknak, és nem elvenni tőlük valamit, hanem igen, valóban, hogyha autóval kell kénytelen vagy autóval menni, akkor menjél autóval. Viszont legyen egy hatékony, egy gyors, egy vonzó, kényelmes, és számodra is biztonságosnak érezhető, és még akár élvezhető is olyan közterület, ahol tudsz közlekedni, mert ott lehet, hogy gyorsabban tudsz, valószínűleg...
Érdekes, hogy kimondtad egyébként az előbbi felsorolásban azt a két szót, amit kérdésként föl szerettem volna tenni, tehát hogy mitől tud vonzóbb lenni ezeknek a belépőknek a kerékpározás, illetve a biztonságos. Tehát, hogy ez a kettő megvalósuljon, ez azért nagyon nem könnyű feladat most Budapesten.
Erre egyébként tök jó ilyen Maslow piramis van, tehát ugye, hogy mi az, ami alapokat kell elérni, és ebben a legelső az a biztonság. Tehát, hogy igen, biztonság. És nem csak a biztonság, hogy az abszolút biztonság, mert igen, el lehet mondani, hogy jaj, igen, itt nem történt baleset, hanem lehet, hogy azért nem történt baleset, mert senki nem mer azon kerékpározni. Tehát, hanem, hogy biztonságosnak érezze azt a lakos, az valószínűleg fontosabb is, hiszen akkor az további kerékpározókat vonz be, ami meg hát egy ilyen pozitív visszacsatolás, hogy akkor többiek is látják, hogy ja, ezt lehet csinálni, akkor én is fogok kerékpározni, és akkor még többen kerékpároznak, aminek hatására viszont ugye csökken a balesetek vagy elütések száma, hiszen egyre többen vannak kint, tehát még az autózók is figyelnek a kerékpározóra.
Igen, nem mert lesz tudják, az, hogy így valahonnan jött, hanem így tudja azt, hogy itt szoktak jönni bicajosok, és hogy kb. Minden irányba kell nézni, minden tükörbe, ha valamit
igen,
akar
csinálni. És ez minden városban egyébként most már, ahol mérték, ott jól látható statisztika adatokban is, hogy amint a kerékpározók száma növekszik, a statisztikák, tehát baleseti statisztikák sokkal inkább javulnak és csökkenek ezek a elütések.
Egyébként összetudnánk foglalni, vagy fel tudnánk sorolni, hogy mondjuk a kerékpározás biztonsága az milyen elemekből áll össze. Tehát gondolok itt arra, hogy most nyilván például a szabályok ismerete, a kiszámíthatósága.
Rögtön megfognálok, mert pont ugye ezt nagyon szeretjük, hogy a szabályok betartása, ami tök jó és valóban kell, csak ugye úgy kell kialakítanunk, hogy aki nem is ismeri a szabályokat.
A szabályok ismerete az előbb.
Hát igen, ez nagyon, hogy mondjam, lehet, hogy azért, mert hogy ugye 15 évig külföldön laktam, és ez így nem így merült föl, és itthon ezt nagyon-nagyon szeretjük, főleg mondjuk a mérnöki oldalról látom ezt, hogy hát de ez nem szabályos. Hát értem, de nem úgy van kialakítva, hogy egyértelmű legyen, és akkor az egyértelműség érdekében kirak még 30 táblát. Nem a táblákat kell kirakni, hanem egyértelmű legyen mindenki számára, hogy kinek hol a helye.
Hogy viszonyul egymáshoz.
Igen, és például nagyon jó példa szerintem az, hogy ilyen ellenirányú kerékpározás, ugye, amiket szoktak most már elég sok ugye egyirányú utcába megengedik a kerékpározóknak, hogy két irányból, vagy már ellenirányba közlekedjenek. Ez is a maga a kifejezés
ez,
is.
Budapesten ez nem egy borzalom a köbön?
Várj, tehát maga a kifejezés is, ugye azt mondom, hogy egyirányú utca, de hát ilyen nincsen, tehát ez abszolút egy ilyen absztrakt kifejezés, hogy egyirányú utca, mert hogy ez nem egyirányú, mert hogy hát gyalogosan nem egyirányú, hanem mész 360 irányba, vagy hát fogba, mindegy. Gépjárművel valóban egyirányú, tehát a gépjármű közlekedés számára egy irány van megengedve, oké, viszont a kerékpározás számára is emiatt egy irányt engedünk meg, főleg az, hogy ne lassítja se az autóforma, de lényeg az, hogy ugye az van a köztudatban, hogy ez egyirányú utca, és hogy meglátja az autóvezető a kerékpározót, és hogy mit keresel itt, és kiabáláson, stb. Miért? Mert ugye itt ugye rögtön két információt kell feldolgoznia egy közlekedőnek, és ugye autóval gyorsabban is megy, nem is figyeljük általában, de mindegy. Tehát nézi a, jó esetben, ha ismeri a szabályt, akkor nézi a táblát, hogy ja, igen, az egyirányú utca, és közben észreveszi azt a táblát is, ami a kis kiegészítő tábla alatt, hogy kívül kerékpár. Tehát ezt a két adatot kell gyorsan feldolgoznia, és utána pedig meglát egy kerékpározót. És néha vannak ugye ilyen kis piktogramjaink lefestve,
hát ami csak egy konkrét példa, vagy mondjuk autósként bemész.
Vagy még csak annyit hagyok hozzá, hogy nekem például az a kérésem így a főváros felé, hogy mostantól kezdve legalább fessük föl a sávot, a kerékpársávot, hogy legalább mindenki tudja, hogy hova kell pozícionálni magát a gépjárművel, és hova kell a kerékpározón pozícionálni magát. Mert az, hogy a gépjárművel mész ugye egy ilyen szűk utcába, hát mindenképpen középre fogod rakni a gépjárművet, mert hogy úgy érzed, hogy van hely bal oldalt, jobb oldalt. Ha viszont már lefested azt a sávot, a középvonalat, akkor látod, hogy ja, oké, nekem az inkább jobbra kell tartanom, és jöhet valaki szemből. Tehát akkor emlékeztet már arra, hogy ja, igen, itt jöhet kerékpározó. Azt gondolom, hogy az ne állítson meg senkit se a kerékpározás engedélyezésében, hogy nincs rá hely, mert alapvetően itt arról van szó, hogy két ember találkozik, és elmegyünk egymás mellett. Tehát ugye, hogyha gyalogosan megoldjuk, tudom, amikor a járdára parkol valaki, és akkor kösz. És hát ugyanezt kéne elérni kerékpárral is, vagy egyébként bármilyen járművel is, és pont ezért szerintem Angliában nagyon jó, hogy nagyon ritka az, hogy egyirányú utcákat alakítanak ki, és az ilyen nagyon szűk, mondjuk egy forgalmi sávnak elegendő hely esetében is két irányú az utca, és szépen befordulnak, félreállnak, stb., és elengedik egymást. Tehát van egy ilyen kommunikáció a közlekedők között, még hogyha egy fémdobozban van, akkor is villognak, integetnek, köszi szépen. A másik, amit hozzá akartam tenni, hogy ugye azzal, hogy egyirányú utca és ez a fajta ilyen gondolatmenet van, valószínűleg egészségesebb lenne, hogyha csak azt mondanánk, hogy ebből az irányból gépjárművel behajtani tilos. Mert akkor nem egyirányú az utca, és számít az arra, hogy jön valaki szemből. Tehát az például, hogy ki megadjuk azt a lehetőséget, vagy megadjuk azt az információt a gépjárművezetőknek, vagy mindenki másnak is, hogy tessék, ez egy egyirányú utca, az ugye hát elveszi azt a gondolatot, hogy valakire számítsa szemből. Pedig, hogyha csak nem lenne ott tábla, akkor csak azt, hogy jó, hát jöhetnek szemből is. És pont csak annyit kéne akkor tenni, hogy a másik irányba, tehát ahol a tilos jelzés van, oda beírjuk, hogy gépjárművel
kicsit megfordul a gondolat, tehát hogy az egy irányon ez az én irányom és az én sávom, tehát igen. Van benne egy...
Igen, ilyen... entitlement, pontosan ez a fajta ilyen, fel vagyok jogosítva, hogy itt ez az én helyem. És pont ez az, amit hát el kell vennünk, mert alapvetően ez nem egészséges, már csak azért sem, mert aki...
Főleg, ha úgy nézzük, hogy ugye a gyengébbet hozzuk olyan helyzetbe, hogy biztonságban.
Igen.
Rövid szünetet tartunk most, és aztán kis idő múlva folytatódik a pedál.